így is a makaron már egy, hát egy, de, egy drága desszertnek számít. Egy,
így is él a köztudatban, igen.
Igen. És hát igen, tehát hogy nem vagyunk sajnos olcsóak. És tudom, hogy nem vagyunk minden nap a megengedhető luxus. És ezt nagyon-nagyon-nagyon sajnálom. Azt sajnálom a legeslegjobban, hogy még ugye a magyar fogyasztók fejében nem annyira van benne az, hogy inkább kevesebbet, de az a legjobb legyen. Hanem inkább az van benne, hogy hát inkább minél nagyobbat, minél kevesebb pénzért, és ezt próbálom valahogy lerombolni ezt a gondolkozásmódot. Itthon ez nagyon nehéz.
Ez a Filéző, a 24.hu podcastja a magyar gasztronómia úttörőiről. A fine diningtól a háztáig, minden a hazai gasztróról.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu Filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, és Jankovics Márton ül mellettem.
Sziasztok!
Mielőtt bemutatnám a mai vendégünket, egy szolgálati közleményt kell bemondjak. Arra szeretnénk kérni az olvasóinkat, hogy regisztráljanak a 24.hu-n ezzel nem csak az újságot, hanem ugye a minőségi újságírás ügyét is segítik. Erről a főszerkesztőnk írt egy hosszabbat, és ezt majd be fogjuk tenni, ezt a cikket ennek a beszélgetésnek, a podcastnak a leíratából készült cikkbe. És akkor szeretném bemutatni Szalai Dórát, a Chez Dodo Macaron Manufaktúra alapítóját. Köszönjük szépen, hogy itt vagy, és elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást, sziasztok!
Ha jól tudom, idén lesz pont 10 éve, hogy elindult az üzlet a Sas utcában, a belvárosban, és az kérdezném először, hogy a makaron akkor jön, hogy a 2010-es évek elején tört be így Magyarországra, és akkor volt egy-két év, amikor így nagyon egy téma volt, egy hirtelen így betört, és egy kifejezetten divatos édesség volt. És akkor nem tartottál-e attól, hogy esetleg ez egy ilyen múló divat lesz, és te megnyitod ezt az üzletet, és pár év múlva már a makaronra azt mondják az emberek, hogy hú, hát ez jó volt.
Ez annyira 2013.
Igen.
Ja. Nagyon-nagyon érdekes, de az, hogy én nyissak egy makaron manufaktúrát, az soha nem volt tervezett. Soha nem gondoltam rá. Én nekem a cukrászathoz olyan szinten volt közöm, csak hogy a hobbim volt a cukrászat, és teljesen más tanultam, teljesen máshol helyezkedtem el, más területen. Én közgazdásznak tanultam, reklámügynökségnél dolgoztam, vagy először is ügyfél oldalon, aztán ügynökségi oldalon, és akkor mellette a hobbim maradt a főzés, meg a cukrászat. És hát én is ilyen 2010 környékén találkoztam először a makaronnal. Nagyon, nagyon izgi, hogy én a Gossip Girl sorozatban találkoztam először, amikor Chuck Bass a barátnőjének Blair Waldorfnak hozott Párizsból, a La Durée-ből egy doboz makaront, és Blair ezt a kádban eszi meg. Én ott láttam először makaront életemben. És így arra gondoltam, hogy ó, hát ez a desszert, ez valami, biztosan valami elképesztően fantasztikus ízű, ráadásul csodálatosan is néz ki, olyan, mint egy ilyen pasztelszínű ékszer az összes, és hogy ilyet biztosan soha nem fogok enni, mert hogy ilyet nem lehet Magyarországon kapni. Aztán betévedtem valahová egy könyvesboltba, ahol volt Pierre Hermé szakácskönyv is, amiben csak makaronok voltak, és akkor ott láttam másodszor makaront életemben. És aztán nem sokkal rá egy újlipótvárosi pici kis kávézóban találkoztam először a makaronnal, és tették ki a pultba a bariszták, és kérdeztem, hogy ezek honnan jöttek, ezek a makaronok, ők készítették, vagy valaki más, és mondták, hogy Franciaországból érkeztek. Úristen!
Pont, hát akkor, pont mint a Gossip Girl-ben.
Igen, hát akkor nekem most azonnal meg kell kóstolnom, és nagyon-nagyon drága volt, főleg az akkori fizetésemhez képest, de úgy voltam vele, hogy nekem egy életem, egy halálom, nekem ezt most azonnal meg kell tapasztalnom, ezt az ízélményt. És hát vettem egyet, aztán, hát aztán nagyon szomorúan így elcsámcsogtam, mert hogy nagyon rossz volt. Ilyen édes, kicsit száraz, nagyon gejl, ilyen semmilyen extra nem volt.
Szerintem sokunknak volt hasonló az első találkozása Makaronnal ilyesmi.
Igen, igen. Nagyon sok vendég jön be amúgy a Dodóba, a Dodóba, hogy fú, hát én nem szeretem a makaront. És akkor megkérik a lányok, vagy megkérjük őt, hogy akkor nagyon szépen kérnénk, akkor esetleg megkóstolna egyet a mi kedvünkért, hogy hát, ha ezen tudunk billenteni egyet. És akkor szerencsére az esetek nagyon nagy többségében ez sikerül is.
Na, tehát ha valaki ingyen makaront szeretne kóstolni, akkor is elég bemenni, hogy én utálom a makaront.
De már az milyen jó hozzáállás az emberek részéről, hogy bemennek, hogy elmondják, hogy ők amúgy nem szeretnek. Igen. Bemennek egy makaron manufaktúrába, hogy közöljék, hogy ők nem szeretik.
Igen,
a makaron.
Ez amúgy tipikus, hogy hát jöttem a feleségemnek venni egy doboz makaront, én nem szeretem, szerintem ez egy borzasztóan édes desszert, és akkor megkérjük, hogy akkor nagyon szépen kerüljük, akkor kóstoljon meg egyet.
És akkor visszatérve a te eredeti élményedhez a makaronnal, akkor nem rettentette el ezek szerint az, hogy így elsőre ez a csodálatosan kinéző, egzotikusnak tűnő sütemény borzasztó volt?
Nem, inkább ilyen kihívás volt, hogy hát ez ezerszer jobban el tudom én készíteni. Én annyira fantasztikus vagyok a konyhában, hogy nekem, én ezt a kis ujjamból ki fogom rázni.
Te már akkor is sütöttél sokat, te cukrászkodtál otthon ilyen?
Otthon, hobbi cukrász. Hát hobbi cukrász, inkább ilyen hobbi sütő voltam, ilyen hobbi vendéglátó. Én imádtam vendégül látni a családomat, meg a barátaimat. Nagyon durván nagy szakácskönyv gyűjtő voltam, és még vagyok is most már a férjemmel együtt, hát én úgy olvasgattam a szakácskönyveket, mint nem tudom, a kislányok a tündérmeséket este, és akkor így post-it-tel bejelölgettem, hogy mi az, amit meg kell mindenféleképpen sütni majd. És akkor ezután az élmény után gondoltam, hogy akkor én megalkotom a tökéletes makaront, és hát utána is jártam, hogy ezt hogyan kell elkészíteni, ezt a picike kis desszertet, tök hamar kiderült, hogy ez nem annyira egyszerű dolog. Speckó alapanyagok kellenek hozzá, speciális eszközök, termométer, akkor olyan habverő, amit nem te a kezeddel fogsz, hanem magától megy, és tudod csak szabályozni a sebességét, hogy hogyan, akkor sütő, hőmérő belül, hogy bent is nézze, hogy hány fok van a sütőben. Szóval így eléggé fel kellett erre a programra, projektre szerelkezni, de ráköltöttem az összes pénzemet, és akkor megvettem az összes alapanyagot, a legjobb alapanyagokból lesz a legfinomabb makarom, meg az összes eszközt, és hát nem sikerült az első kísérletezésem, aztán a következő sem, aztán az következő
és
sem.
Bár ezért ez fontos kérdés, hogy ekkor te mindig egyáltalán nem kóstoltál jó makaront.
Nem.
És úgy voltál ennyire.
Hittél benne, hogy létezik.
Igen. És hát szerintem egy ilyen év alatt nagyon sok pénzt áldoztam erre a projektre, és nem sikerült. Tehát mondjuk arról a szintről, hogy mondjuk egybefolytak a korongok egy nagy ilyen vágható dologgá a tepsiben, abból eljutottam mondjuk a korong alakú dolgokig.
Finomnak már volt finom?
Finomnak finom sikerült. Volt, csak be kellett csuknod a szemed, amikor kóstoltad. És na mindegy, és akkor az történt, hogy a családom meg a barátaim összedobtak nekem egy párizsi tanfolyamra, és akkor oda kijutottam, tök izgi volt, mert oda a mestercukrászok mentek csak, és én írtam egy ilyen nagyon kedves motivációs levelet, hogy én nagyon szeretném megtanulni, engem csak a makaron készítés érdekel, de az nagyon, és ezt nagyon-nagyon szeretném megtanulni, és akkor mondták, hogy jó, oké, angolul lesz a tanfolyam, úgyhogy nyugodtan mehetek, várnak sok szeretettel, és akkor 2013-ban jutottam el Franciaországba, és ott mindent megtanultam a makaron készítésről.
Ez Párizsban volt? Vagy?
Igen, Párizsban. És hát ott végig is kóstoltam elég sok desszertet, meg makaron, de ami annyira érdekes volt, hogy ott sem ragadott meg egyik sem. Tehát a Ledürében sem, a Pierre Herménél sem éreztem azt a nagyon durva ilyen áttörést, ilyen extázist, amit én vártam, amikor kiálltam a sort a Ledürénél. Más desszerteknél igen, nem a Ledürében, meg nem a Pierre Herménél, de más cukrász séfek desszertszalonjában igen, de a makaronoknál nem tapasztaltam azt, amit én szerettem volna.
De azért már jobb volt, mint a legelső találkozásod.
Az én próbálkozásaim nem
tulajdonképpen jobb volt. Először találkoztál vele, először lettél, annál azért jobb volt.
Ja, persze. Annál jobb volt, de azt a katarzist nem éreztem, amit szerettem volna. És akkor hazajöttem, és elkezdtem hobbi szinten kísérletezgetni. Amikor már sikerült a tökéletes kalap, makaron kalapka, akkor elkezdtem kísérletezni az ízekkel, ami nagyon-nagyon szuper volt, mert az egy tök izgi dolog, mert nagyon-nagyon-nagyon sok mindent be lehet csempészni egy makaronba, ezer arca lehet, és szerintem ez egy ilyen tök szuper dolog, hogy akár mondjuk egy magyar klasszikus desszertet is meg lehet valósítani a makaronban, mondjuk a somlói galuskát, vagy a mágia rakást, vagy a szilvás gombócot, szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon izgi dolog volt számomra akkor, és amikor kísérletezgettem, akkor mindig bevittem az ügynökségbe kóstoltatni a kis makaronjaimat. Hát nagyon szerettek a munkatársaim. És hát elkezdtek tőlem rendelgetni. Szülinapokra, esküvőkre, bobováró bulikra, minden karácsonyra. Minden.
És akkor azért már fizettek is.
Hát igen,
tehát
igen.
Akkor azért, ami egy nagyon költséges hobbinak indult, akkor már kicsit kezdett valami visszajönni legalább.
Igen. És akkor onnantól kezdve lett egy kicsit durva a dolog, mert egy éven keresztül az történt, hogy dolgoztam az ügynökségnél, aztán hazamentem, abba a lakásból a legjobb barátnőmmel laktunk együtt. Nagyon izgi volt, mert este 8-tól az volt a program, hogy én makaronokat sütök, és akkor a barátnőm, aki amúgy jogász, ő így ült az asztalnál, és töltögette nekem a makaronokat, megdobozolta. Szóval az a korszak az életemnek, az egy nagyon izgi korszak, mert ilyen hajnali 3-kor, 4-kor feküdtem aludni, és aztán mentem 9-kor dolgozni.
Ez azért nem egy fenntartható életforma.
Hát ez nem volt fenntartható hosszú távon. És akkor a tesómmal, a nővéremmel ültünk le, amikor már ilyen nagyon durva, nagyon rossz állapotban voltam, ilyen, nem tudom, mondjuk egy óra volt, mire elkészítettem egy kávét, amikor átjött. Ez ilyen nagyon ilyen dekoncentrált voltam. Akkor ültünk le beszélni, hogy jó, akkor hogyan tovább, lettek volna lehetőségeim máshol a munkámon belül is, meg hogy akkor hogyan tovább ezzel a Sédodó dologgal, mert akkor már volt egy pici Facebook oldalam, ami Sédodó néven futott, ugye azért, mert az annyit jelent, hogy Dodónál, Dodó az én becenevem, és nem tudtam, hogy akkor mi legyen, és akkor írtunk egy üzleti tervet. Pénzem nem volt arra, hogy nyissak egy üzletet. Mindenféleképpen szükségem volt tőkéstársra. Úgyhogy nekiálltam írni egy üzleti tervet, és akkor, pont akkor, pár napon belül hívott fel az egyik nagyon jó barátunk, hogy hát úgy kóstolta valamilyen rendezvényen a makaront, és amúgy mi a tervem vele. És akkor felvázoltam, hogy én mit szeretnék, egy nagyon pici kis manufaktúrát, ahol a vendégek láthatják, hogy hogyan készülnek a makaronok, és amúgy bejöhetnek és ihatnak kávét a makaronok mellett, és ezt szeretném. És akkor így 2014. december 23-ára ez meg is valósult. Nagyon-nagyon-nagyon sok munka árán.
Korábban terveztétek a nyitást, ugye?
Igen. Hát 2024 tavaszán... 2014 tavaszán ütöttük le, hogy oké, akkor nyitunk egy kis üzletet, akkor kezdtünk el üzlethelyiséget keresgélni a belvárosban mindenféleképpen, És akkor ott néztünk is egy-kettő üzlethelységet, és a Sas utcában való üzletet tök hamar megtaláltuk. Nagyon gyorsan ki is béreltük, nyáron már a kezünkben volt a kulcs, és onnantól kezdve került sor az átalakítási munkálatokra, ami nagyon durván elhúzódott. Nem volt pénzünk generálkivitelezőre, úgyhogy nagyon sok mindent nekünk kellett menedzselni, ez az éjszakai shit szállítás, meg hasonló dolgokat, azokat így mi oldottuk meg. Úgyhogy így sikerült december 23-án délután 3-kor, délután 4-kor kinyitnunk, és este 7-ig voltunk nyitva, tehát első nap 3 órát voltunk nyitva.
Akkor rögtön a karácsonyi, hogy mondjam, őrület közepébe igen, robbantatok bele, és mi történt ekkor, tehát hogy mennyire gyorsan haraptak rá, hogy ilyen vicces képzavarra éljek az emberek a makaronra ott, amikor megnyitottatok.
Nagyon-nagyon érdekes volt, mert ott a házban, a Sas utca 7 számnál, ott mindenki mondta, hogy ó, itt már annyira sok minden volt, hogy szerintük ez az üzlethelyiség, ez...
El van átkozva.
Ez el van átkozva, nagyon sajnálnak minket, de ez nagyon szép, hát nagyon kár lesz érte. És akkor mondod, hogy jó, hát jó, mi azért szerencsét próbálunk, és... Az volt a szuper, hogy nagyon-nagyon gyorsan, nagyon gyorsan is, és azok a számok, amivel mi számoltunk a legoptimális eshetőséggel, az így nagyon gyorsan felülmúlta magát, úgyhogy nagyon gyorsan bővítenünk kellett a csapatot is.
Ez az, hogy tudtátok akkor tartani az iramot? Mert ilyenkor az is kérdés amúgy, hogy berendelnek mondjuk akkora tételeket, amiket akár nincs meg a megfelelő helyetek se, vagy ilyesmi, ilyen problémák nem voltak?
Nagyon-nagyon-nagyon sok ilyen problémánk volt. És a munkaerővel is volt állandó problémánk, nem azzal volt a baj, hogy ki hogyan dolgozik, mert mindenki nagyon-nagyon beletett mindent, mert egy pici, kis nagyon picike kis vállalkozásról volt szó, és amit mindenki szeretett, aki ott dolgozott. Embereket, cukrászokat, barisztákat sikerült találnunk, nagyon-nagyon-nagyon kedveseket ráadásul, nagyon szuper munkaerőt. A hely hiánnyal küzdöttünk folyamatosan. Meg ugye a rendelésekkel is. Tehát, hogy egy 3 négyzetméteres konyhában azért egy több ezer darabos megrendelést összerakni, azért az kihívás. És nagyon-nagyon hosszú idő, tehát nagyon sok éjszakát töltöttünk mi ott abban a picike kis konyhában. És a hűtőkkel is volt problémánk, szóval legelején a mellettünk lévő üzlethelyiséget sikerült kibérelnünk, akkor oda csak hűtőket szereztünk, hogy akkor oda tudjunk tenni alapanyagot, bármit, hogy ne a két smeg hűtőben tároljunk mindent, ami ott van a 42 négyzetméteres boltunkban. És akkor hát ezzel így küszködtünk jó pár évet. 2019 májusában sikerült megnyitnunk a háttérkonyhánkat, ami közvetlenül mellettünk van. Ez akkor egy óriási ugrásnak éreztük mi. Ez egy 15 négyzetméteres konyha. Szóval azért nem olyan grandiózus, de mi akkor azt gondoltuk, hogy innentől kezdve miénk a világ.
És 15 négyzetméteren azért sok makaron elfér.
Makaron, meg nagyon sok gép, ami előtte nem. És például sikerült egy EU-s pályázaton keresztül nyernünk egy olyan összeget, amivel meg tudtunk vásárolni egy nagyon-nagyon szuper gépet, amivel krémeket tudunk készíteni, temperálni lehet csokoládét, akár égetett tésztát is lehet készíteni, akár fagylaltot, szóval ilyen nagyon-nagyon szuper, hiper, brutál gépről van szó, ami tökre segít nekünk a munkaerőt pótolni, mert azért most már 2024-ben azért a munkaerő hiánnyal küzdünk.
Ez visszatérő probléma itt a vendégeinknél. Uh-huh. Titeket ez mióta sújt?
Szerintem a Covid óta.
Covid óta?
Aha, igen, szerintem ott nagyon-nagyon sok mindenki elkezdtelenedett a vendéglátástól, nagyon bizonytalanná vált, és az az igazság, hogy szerintem nem is annyira, hát szeretnek már így dolgozni ezek a fiatalok, akiket én szeretnék megtalálni. Mert akiket megtalálok, azok a munkavállalók, azok a munkatársaim, ők nagyon-nagyon szuperek, és iszonyatosan lojálisak hozzánk, meg nagyon hálásak azért, hogy a világ legjobb alapanyagaival dolgozhatnak, mert mi igyekszünk a világ legjobb alapanyagaival dolgozni, hogy nem egy pincehelyiségben kell állandóan lenniük neonfény alatt, hanem természetes fényben lehetnek, gyönyörű körülmények között. Szóval, hát igen.
Azt egyébként mindenki könnyen megszokja, hogy közben egy színpadon, egy konyhai színpadon is van tulajdonképpen, mert mint az, hogy látják a vevők, hogy hogyan dolgozik a nap 24 órájában?
Ez a legelején nagyon szokatlan a munkatársaimnak, de aztán nagyon megszeretik. Nagyon megszeretik, hogy látják, hogy bocsánat.
Semmi baj.
Hogy látják, hogy mi történik a kávézóban, vagy magában az üzletben, hogy mennyire keresettek a termékek, mik azok, amik a legeslegkeresettebb. Ez egy ilyen tök érdekes dolog lehet, hogy készítenek valamit, és aztán azt így pikpak így elkapkodják.
Ja, hogy igen, nyilván nem csak a vevők látják a konyhát, hanem a konyhából figyelik ők is, hogy mi történik.
És ez tök izgi. És amúgy most októbertől van egy nagyon nagy üzemünk Budapesten, és nagyon érdekes, hogy mennyire elszoknak a munkatársaink a bolti háttérkonyhában való működéstől, mert az üzemben ott is természetes fény van, és ott is nagyon-nagyon jó körülmények, de ott nem látják, hogy mi történik. És azért tök más úgy dolgozni, hogy folyamatosan látod, hogy mi történik a barista oldalon is.
De az a lényeg, hogy akkor ennek ellenére is nehezen sikerül találni.
Igen. Igen. Az az igazság, hogy a cukrász oldalon nem is annyira nehéz. Ott is nehéz, de nem annyira nehéz, mint a barista oldalon, mert a cukrászat az egy szakma. Ezt tanulják a lányok, fiúk, és utána, hogyha bejönnek hozzánk egy próbanapra, mert minden egy próbanapon dől el, szerintem, ott megtapasztalják azt, hogy milyen desszertek készülnek nálunk, milyen gépparkkal, milyen alapanyagokkal dolgozunk, milyen körülmények között, és hogyha már van előzetes tapasztalata, akkor könnyen lehet, hogy ez neki meg fog tetszeni. És onnantól kezdve nálunk dolgozik, lojális lesz hozzánk, mi nagyon-nagyon szeretjük a csapatunkat, tökre vigyázunk rájuk, hogy megtartsuk a motivációjukat, az érdeklődésüket a szakma iránt. Szóval ez a cukrászat oldalán még nem is annyira nehéz, mint a barista oldalon, mert a barista oldalon szerintem a pultos barista meló az egy állomás szerintem az egyetemistáknak, mennyire szuper egyetem mellett itt keresni egy kis pénzt, vagy nem is egy kis pénzt, hanem jó fizetést kapni. És nem annyira gondolkozik úgy valaki a magáról, hogy nekem az az életcélom, hogy barista legyek. Szóval ez...
Szóval nagyobb a fluktuáció
igen,
sokkal.
Igen.
Hány alkalmazottal indultatok, és mennyinél tartotok most?
Négyel indultunk velem együtt, és most tartunk mindenkivel együtt 30-nál.
És ebben már ez az új üzem is benne van.
Igen. Ami azzal jár, hogy nagyon-nagyon sok plusz munkánk van ezzel. Nyilván azért, mert egyre bővebb a csapatunk, úgy egyre bővíteni kellett a back-office részét, a HR részét, pénzügy részét a vállalkozásnak. Ugye most vagyunk szerintem pont egy ilyen nagyon izgalmas szakaszban, amikor egy ilyen pici kis vállalkozás kezd egy szintet ugrani, és akkor még nincs az, hogy mindenki mindennek lenne felelős, hanem még egy picit mindenki csinál minden, de már kezdenek kialakulni a felelősségi körök, szóval ez...
Tehát amikor a családies hangulatból kezd egy picit átmenni, mert egy ilyen vállalati...
Igen, egy ilyen szervezeti működésé, igen.
Itt az adás előtt, mivel hoztál is kóstolókat, kóstoltunk ugye a makaron mellett minyonokat is.
Igen.
mi kapható egyébként nálatok, és hogyan döntöd el, hogy mi az, amivel bővíted a portfóliót, uh-huh. és mert ugye ez aztán a határa csillagos ég is lehetne, uh-huh. annyiféle uh-huh. sütemény van. Mi alapján hozod meg azt a döntést, hogy valamit felvesztek a repertoárba? Uh-huh.
Az az igazság, hogy amikor nyitottunk, akkor nagyon-nagyon vett tiszta volt a profilunk, csak makaront készítettünk, és semmi mást. Viszont ez nagyon széles spektrumban. És ez megmaradt, de körülbelül amikor a háttérkonyhát elkészítettük, akkor kezdtünk el egy picit bővülni a desszertek vonalán, és behozni olyan klasszikus francia desszerteket, mint mondjuk az eclair, a madeleine, a financier, a cannelli a kezdetek óta volt amúgy, ez a, nem tudom, hogy ismeri, nem tudom, hogy ismeritek-e a cannellit, ez egy vörös részformában készült klasszikus bordói desszert, egy ilyen vaníliás adószerűséget kell előző nap készíteni, és ezt kell méhviasszal kikent vörös részformában önteni, és aztán nagyon-nagyon magas hőfokon, 240-250 fokon megsütni sok ideig, és kívül ilyen roppanós karamelles lesz, belül pedig ilyen szottyos, vaníliás, valami elképesztő. Na ez a kezdetek óta volt a makaronok mellett. És akkor 2019-ben elkezdtük szépen bővíteni a desszert kollekciónkat, de mindig vigyázunk rá, hogy a makaron megmaradjon a fő csapás iránynak, és ebben mutatni mindig valami újat a közönségünknek, akik amúgy nagyon szeretik is az újdonságokat, és várják is, hogy legyenek. És emiatt gondolkozunk már úgy szerintem az első egy évünktől kezdve, amikor már így kezdett kirajzolódni, hogy nem csupán egy pici kis makaron manufaktúrát nyitottunk, hanem kezd itt kirajzolódni, hogy egy picit többről van szó, amikor megkerestek minket mindenféle kollaborációval, megkeresett minket a Mosoly Alapítvány, hogy szuper lenne, hogyha mögéjük állnánk, és elkezdenénk valahogyan felhívni a vásárlóink figyelmét egy jó ügyre, hogy itt lehet gondolkozni akár úgy, mint hogyha mondjuk egy márkáról gondolkoznánk. És akkor elkezdtünk szezonálisan gondolkozni a desszertekben, a csomagolásban. És most már próbálkozunk úgy gondolni a Sidodóra, mint mondjuk egy divatház saját magára, hogy szezonálisan megújulni, mind a dobozokban, a csomagolásban, mint pedig a desszertekben. És minden évben van egy jótékonysági kollekciónk, és emellett az őszi jótékonysági kollekciónk, a karácsonyi kampányunk és a tavaszi nyári. És a desszertek vonalán is ezt lekövetjük. És tök érdekes, hogy nagyon sok visszatérő vásárlónk van, és hogy az egyéb desszertekre visszatérjek, nagyon nagy kereset lett a madeleinek után, akkor tavaly vezettük be a minyonokat, akkor gondoltuk újra a minyonokat, és megpróbáltuk nekik visszaadni azt a régi patináját, ami az 1900-as években volt, hogy nem nagy desszertről volt szó, hanem egy picike, kétharapásnyi, valami fantasztikusan finom kis desszertről, amit a kávéja mellé elfogyasztott a vendég, és ezt próbáltuk újra gondolni. És akkor bevezettünk négy fajta minyont, amit annyira szeretünk mi is, annyira imádjuk, és annyira szeretik szerencsére a vásárlók is, hogy ezt is bővítjük most már.
Igen, és hát a makaronnal ellentétben a minyonnal kapcsolatban azért nagyon sok magyar vásárlónak is lehetnek már előzetes élményei.
Igen.
Nem feltétlenül pozitívak. Igen. Ezt mennyire, ezzel hogyan sikerült megbirkózni ezzel a elkerülhetetlen problémával?
Annyira érdekes, mert valahogy ugyanúgy, mint ahogy a makaronoknál, hogy jaj, de hogy nekem hiányzik a cukormáz, nekem hiányzik a, nem tudom, a rumaroma íze. És akkor megkérjük, hogy léci, akkor kóstold meg, hogy a kedvünkért. És akkor valahogy mindig az történik, hogy megkóstolja, hümmög, és aztán folyamatosan visszatér a vendég. Úgyhogy eddig lekopogom, de eddig nagyon jó tapasztalatom van erről.
De említetted ugye már azt, hogy a makaronokban az a jó, hogy mennyiféle ízt lehet belőle csinálni, és mindig lehet valami újat, de hogy mégiscsak azért egy ilyen formailag eléggé kötött meg kisméretű süteményről beszélünk, igen, hogy ez tényleg a végtelenségig lehet variálni, tehát te most már elég nagy évtizedes tapasztalattal rendelkezel ebbe.
És hát látható, hogy rengeteg, nem is tudom hány fajta íz van most, ami kapható nálatok.
Hát általában szezonálisan ilyen 40 fajta íz körül lehet, igen, változtatni, de körülbelül ilyen 130 fajta ízünk lenne amúgy, csak szezonálisan lebontjuk, illetve mindig jövünk ki valamilyen újdonsággal.
Na de ez az, hogy mindig, tehát akkor ez nem egy kimeríthető dolog a te érzésed és meglátásod szerint.
Ez nem. Amúgy nekem annyira nagy szerencsém van, mert hát a férjem is szakmabeli, és azért otthon azért, tehát akinek saját vállalkozása van, az tudja, hogy nem abból áll a napja, hogy reggel 9-re bemegy dolgozni, aztán 5-kor leteszi a tollat, aztán is hazaballag. Ez egy olyan dolog, ami soha nem áll meg. Tök mindegy.
Említsük meg, hogy ő pék. Ugye? Igen. Tehát a Freja pékség tulajdonosára.
Igen. Dormán Peti. És hát mind a ketten imádjuk a szakmánkat, nagyon sok mást is nagyon szeretünk, de hogy szeretjük a szakmánkat, és szeretjük a kihívásokat, és azért, hát azért folyamatosan próbálunk inspirációt gyűjteni. És ez nem is ilyen szándékos, hanem egyszerűen abból fakad, hogy nagyon szeretjük a gyönyörű szakácskönyveket, és sajnos nagyon sok pénzt is költünk rá, meg nagyon szeretünk utazni. És akkor ez így szépen alakul magától, és egyszer csak jön egy elképzelés, mint egy, nem tudom, egy festőnek, ahogy rajzol, és akkor megalkotjuk.
A makaronok fellegvára az továbbra is Franciaország, vagy vannak esetleg más országok, vagy térségek, ahol így nagyon keblükre ölelték
ezt? Igen, mert ha jól tudom, te valami olaszos iskolát követ a makaron.
Úgy van, hogy a makaront többfajta módon lehet elkészíteni. Lehet francia meringgel, amit a franciák nagyon szeretik maguknak tudni, és lehet olasz meringgel, amit pedig az olaszok szeretnek maguknak. Ez valahogy olyasmi, mint hogy a boroknál van, hogy mindenki azt mondja, hogy az ő házának a legfinomabb a bora.
És ahogy az eredet történetét olvastam az interneten így készülve a beszélgetésre, ott is azt láttam, hogy mindenféle hát ilyen elméletek vannak arról, igen, hogy ez igazából hova vezethető vissza, van. És még korábbi évszázadban már itt is csináltuk.
Nagyon korán Franciaországban, aztán Olaszországban tökéletesítették, de aztán a franciák még tökéletesebben varázsolták. Igen, ez ilyen nagyon-nagyon-nagyon régre nyúlik vissza, de alapvetően tradicionálisan egy francia desszertről van szó. Nagyon-nagyon sok országban készítik, például Svájcban az a neve, hogy Luxemburgerli. Egy picit kisebb a makaronot, akkor illetve Belgiumban nagyon-nagyon tradicionális desszert. Eléggé sok helyen meg lehet találni. Sajnos nagyon... Én még nem kóstoltam sehol olyan makaront, ami az én ízlésemnek tetszett volna.
Tehát kizárólag a sajátod volt az, ami nagyon ízlett? Az
ez most nagyon nagy képűnek hangzana, úgyhogy erről nem mondok semmit, de én próbálok olyan makaront készíteni, ami a világ legfinomabb makaronja. Én erre törekszem. Nekünk ez a missziónk.
Egyébként ilyenből versenyek vannak? Ilyen nemzetközi makaronversenyek? Vagy
nincs. Nincs. Franciaországban van a Coupe du Monde. Ez egy cukrászati világverseny, de sajnos más versenyről én nem tudok. Az a szomorú helyzet, hogy Magyarországon szerintem azért a cukrászképzés még hagy némi kívánnivalót maga után. Ebben még van hová fejlődni, meg az alapanyag használatban is, hogy kikopjon örökre a
margarin,
meg a süthető lekvár, meg a vizes puding, meg ezek a borzasztó dolgok, ami nem is értem, hogy miért szerepel még a mai napig azokban a szakácskönyvekben, amit a tanulók kezébe adnak. vannak. Én ezért nem végeztem el a cukrászképzést itthon. És hát nagy vágyam lett volna, hogy elvégezzem Franciaországban, amire sajnos soha nem volt még időm, és most már nem is nagyon látom, hogy mikor lesz, mert ugye van egy vállalkozásom, ami folyamatosan figyelmet kíván, meg hát egy családom, ami szintén folyamatosan figyelmet kíván.
És a Coupe du Monde-on a való részvételnek az a feltétele, hogy el kell végezni egy...
Hát a Coupe du Monde-nak nagyon-nagyon durva feltételei vannak. Ez egy ilyen több éves felkészülést igényel. Csapatot. Egy tímát igényel. Ez olyasmi, mint a Bocuse d'Or, csak nem ételeket készítenek, hanem desszerteket. Igényel szobrászatot is, tehát jégből kell óriási szobrot faragnod, sast mondjuk, vagy mit tudom én, mondjuk egy gitárost, meg cukorból kell elkészítened egy szobrot. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon durva felkészülést igénylő verseny.
Értem. Tehát ott nem az van, hogy nem elég finom makaront csinálni, hanem az egy
igen,
sokkal...
Igen, az egy nagyon-nagyon mindent átölelő verseny. Ott a cukornak a kémiáját tudnod kell, a cukorral kell bánod, a csokoládéval. Nagyon, fú, az egy nagyon-nagyon komoly verseny.
Igen. Amikor korábban volt olyan vendégünk, a Four Seasons Hotel, Budapesti Four Seasons cukrásza, aki talán nem ezen a versenyen, hanem a World Chocolate Award versenyen vett részt, és hát ő is mondta, hogy hát akkor hónapokra ki kell állni a munkából gyakorlatilag, tehát ez egy nagyon komoly teher.
Ez olyan, mint hogyha Bocuse d'Orra készülne. És ott nem egy személy készül arra a versenyen, hanem ez egy csapat.
Igen. Visszatérve a sétodóhoz. Ugye a ti esetetekben a bővülés egyelőre így terület, úgy, tehát a konyha bővült, és most lett egy üzem, tehát így a háttér, a konyhai háttér az, ami bővült, de hát mindig felmerül ilyenkor, hogy üzleti bővülés terveztek-e. Hiszen valahol olvastam, hogy beszéltél arról, hogy például jó lenne Budán is jelen lenni.
Igen, ez egy folyamatos vita alapot képző téma az üzlettársaimmal. Az a helyzet, hogy most nagyon-nagyon szeretnénk azt megugrani, hogy nagyon nagy minőségben, nagyon nagy mennyiségben ugyanazt a minőséget tudjuk előállítani, és aztán a következő lépés az lesz, hogy nyissunk egy üzlethelyiséget, de hogy az hol? Budán, vagy Pesten, vagy esetleg közel Magyarországhoz, de nem Magyarországon. Ez egy olyan kérdés, amit hát így le kell ütni most már hamarosan, de ez még
nem dőlt el,
és ennek a legnagyobb gátja a munkaerőhiány amúgy itthon Magyarországon. És tök érdekes amúgy, hogy a Freja, ők most április végén fognak Bécsben nyitni, és özönlenek hozzájuk be a CV-k, az önéletrajzok mindenféle pozícióra.
Tehát, hogy nem biztos, hogy ez akkor Bécsben is ugyanez a probléma fennáll?
A Bécsben valószínűleg nem áll fenn ez a probléma. Legalábbis én ezt látom most. Azt tudom, amikor Norvégiában voltunk a férjemmel, akkor ott tapasztaltuk, meg ott beszélgettünk szakmabeliekkel, hogy ott nagyon-nagyon nagy probléma szintén a munkaerő Írországban is. Szóval azért Európán belül sok-sok országban probléma a munkaerő. Egyelőre azt látom, hogy Bécsben ez most jelenleg nem lesz probléma a Petiéknek.
Mondtad, hogy növelni akarjátok a mennyiséget, és igen, a minőség megőrzése mellett.
Igen.
Most ez mit jelentett, ha én most azt mondom, hogy én jövő hétvégére szeretnék 1000 vagy 2000 makaront, akkor ez a szemed serepben erre.
Igen.
Akkor mi az, amit most tudtok napi szinten mondjuk
most
elkészíteni?
Most átlagosan napi szinten 1000-2000 darab makaront adunk el a boltban, és a gyártásban körülbelül napi 2500-3000 darab makaron készül, illetve még több száz egyéb desszert, és ebben benne vannak a megrendelésre készülő desszertjeink is. Mondjuk most egy speciális hét van, amikor beszélünk, most lesz nőnap, és hát nőnapra szerencsére nagyon sok kedves cég akarja meglepni a női munkatársait finom desszertekkel.
Tehát akkor ennek van egy ilyen valamennyire kalkulálható ilyen kalendárium
hullámzása. Abszolút szezonális. Tehát, hogy...
Azért az ritka, hogy valaki benyit, bemegy az utcára, hogy akkor a lányom 18. születésnapjára, hogy jövő hétre kérek szépen 2000 darabot? Vagy
van ilyen, de ez a ritkább kategória. Inkább, tehát, hogy már azért tudunk azzal számolni, hogy amikor elindul az iskola, akkor kezdődik a szezon. December az egy nagyon-nagyon nagy löket a szezonon. Januárban van egy pici visszaesés, és februártól egészen május végéig, amíg be nem jön a nagyon nagy meleg, addig nekünk szépen ível fel a szezonunk. És aztán nyáron van egy egészséges visszaesés, amivel tudunk számolni, akkor fel tudunk készülni a következő szezonra, és akkor így épül fel egy évünk.
Muszáj feltennem az örök kérdést, amit mindig felteszünk cukrász, csokigyáros, vagy bármilyen édességekkel fagylalt tozó tulajdonos vendégeinknek, tehát bárki, aki édességgel foglalkozik, te magad is olyan szenvedéllyel beszéltél itt a különböző makaronokról és minyonokról, hogy te mennyi makaront fogyasztasz egyébként?
Hát az az igazság, hogy azért kell magamnak egy ilyen határt szabni. Én minden nap egy desszertet eszem meg.
De volt már, hogy makaron túl adagolást kaptál volna? Az elején sem?
Nem. Hát igyekszem mindig ilyen picit lekorlátozni ezt a mennyiséget. Ez a lakótársamnak, a legjobb barátnőmnek volt óriási problémája. Amikor különböző diétákat próbálgatott, volt olyan időszaka, amikor mondta, hogy ő makaron diétát tart, és akkor semmi más nem eszik, csak 10 darab makaront egy nap, meg kávét. Hát nem tudom.
Létezik egyébként diétás makaron is, mert ugye vegán makaronatok például már van.
Igen. Vegán makaronunk van. Az az igazság, hogy tényleg igyekszünk a világ legjobb alapanyagaival dolgozni, és a Varronának köszönhetően be is kerültünk egy olyan tudásgondozó programba, ahol folyamatosan kapunk lehetőséget arra, hogy megtanuljuk, hogy mik a legnagyobb innovációk most Franciaországban. És a Varronának az egyik lányvállalatánál, a Szószánál fejlesztették ki a burgonya fehérjét, és azzal sikerült kikísérleteznünk a tökéletes vegán makaront, aminek semmilyen utóíze nincsen. Szóval, hogyha beleharapsz, most nem mondom el nektek újra, hogy melyik a vegán makaron, de hogyha beleharaptok, akkor nem fogtok rájönni, hogy vegán makaron tesztek. Illetve a Varronának vannak olyan csokoládéi, ami nem tejjel készül, hanem képzétek el, hogy fagyasztva szárított gyümölccsel. Tehát maga a csoki is olyan, hogy eszitek, és olyan, mint hogy a gyümölcsöt ennétek. Fantasztikus.
És így te is többször is kihangsúlyoztad, hogy mennyire fontos az hogy jó alapanyagokat használjatok, uh-huh. meg ilyesmik. Azért ugye az elmúlt évek itt Magyarországon nem sok kihívást jelentettek így a vendéglátásoknak, meg mindenki másnak. Mennyire volt nektek ez probléma? Mennyire kellett, vagy mennyire volt veszélye annak, hogy alább kell adni valamiből, vagy ilyesmi? Tehát ezekből az igényekből úgy értem.
Hát ugye voltak olyan időszakok, amikor nagyon elszállt az euró, és nekünk az összes termékünk szinte Franciaországból érkezik, és hát az nehéz volt, de sajnos én nem tudok lejjebb adni ebből. És ez az üzlettársamnak, aki az ügymenetet intézi, neki okoz óriási fejfájást, hogy az alapanyagok folyamatosan drágulnak.
Mert be lehet ezt építeni a tiáraitokba, azt, ahogy az alapanyagok?
Valamennyire be tudod építeni, de tehát, hogy így is a makaron már egy, hát egy drága desszertnek számít.
Így is él a köztudatban, igen.
Igen. És hát igen, tehát, hogy nem vagyunk sajnos olcsóak. És tudom, hogy nem vagyunk minden nap a megengedhető luxus. És ezt nagyon-nagyon-nagyon sajnálom. Azt sajnálom a legeslegjobban, hogy még ugye a magyar fogyasztók fejében nem annyira van benne az, hogy inkább kevesebbet, de az a legjobb legyen, hanem inkább az van benne, hogy hát inkább minél nagyobbat, minél kevesebb pénzért, és ezt próbálom valahogy lerombolni, ezt a gondolkozásmódot. Itthon ez nagyon nehéz.
Végig eszembe jutott az, hogy hát a Sas utca, az ott van a Bazilika közelében, uh-huh. elég komoly turista populáció van jelen azon a környéken. Mennyiben él a sétodó turistákból, mennyire hazai vásárlókból?
Nagyon sok turista jár hozzánk, és nagyon-nagyon sok hazai vásárló. Körülbelül szerintem ilyen 35% a vásárlónknak turista, és a többi a lokális vendégünk. És ez a legnagyobb fejfájást ezt a COVID idején okozta, de az annyira szuper volt, mert amikor a koronavírusnak jött az első hulláma, meg aztán...
Szinte majdnem egy napra pontosan 4 évvel ezelőtt volt.
Igen, tényleg márciusban. Akkor hát volt az legelején egy ilyen írdatlan durva ilyen visszaesés, amikor bringáztam be a Dodóba, és néztem, hogy úristen, mi az Isten, itt a városban ciánoztak, vagy hova tűnt mindenki, és hát a 2-3 hétig szerintem nem láttunk senkit a bolt körül. Ott a websájtunk, hogy lehetett házhoz rendelni a weboldalunkon keresztül, illetve a volt, ami nagy megmentünk, mert ott az emberek szuperül rájöttek arra, hogy hogyan lehet a COVID ideje alatt is megajándékozni a másikat, és egy nagyon kedves ajándék lettünk. És mindenki, vagy hát nem mindenki, de nagyon-nagyon sokan rendelt ezt. Valentin napra, névnapokra, születésnapra, évfordulóra, mindenfajta ünnepre. Úgyhogy ez nekünk nagyon-nagyon-nagyon jó volt, és tudom, hogy Magyarországon a vendéglátást brutálisan sújtotta a koronavírus. Mi szerencsére akkor is tudtunk egy picit növekedni.
Nagyon szépen köszönjük akkor, hogy eljöttél, és ezeket elmesélted nekünk. Nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, és itt a műsor végén is megismételném azt, amit Bence már mondott az elején, hogy nagy segítség lenne számunkra, és úgy általában a minőségi újságírás számára, hogyha regisztrálnátok a 24.hu oldalára. Ezt betesszük majd azt a főszerkesztőnk által írt cikket, ami ennek az okairól, meg a lehetőségeiről szól majd a leírásba, és akkor ott tudtok informálódni és regisztrálni. A Filéző Podcast adásait amúgy pedig megtaláljátok a 24.hu-n szintén, illetve Spotify-on vagy bármelyik streaming platformon, ahol podcastokat szoktatok hallgatni. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!